Isten igéjét olvasom most közöttetek, úgy, ahogy az írva található a Jelenések könyvében, a 2. fejezetben, a 8-tól a 11. versig. A szmírnai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak nem árt a 2. halál. Gyönyörű pillanat volt, és a teremtés végre ezzel teljessé lett. A 6. napon Isten lehajolt a föld porához, és embert formált belőle. Magának teremtette gyönyörűségből kapcsolatra. A magáéból adott neki, hogy éljen, és legyen, aki a teremtmény, és legyen, ami a teremtmény voltán túl az embert, ő hozzáfűzi. És az élet leheletét lehelte belé. Mélységesen szerette az első pillanattól fogva, sőt, már azelőtt is, hiszen az alkotásra is a túlcsorduló szeretet vitte. Biztonságba helyezte Isten az embert, gondoskodott róla, és értelmet adott a létének. Minden oldalról körbevette őt az óvó szeretetének jeleivel, és lehetőséget adott az embernek, hogy ez a kapcsolat kölcsönös lehessen, hogy az ember is kifejezhesse elkötelezettségét, mély ragaszkodását az ő Istene iránt. És megelőlegezett bizalomból a jó és a rossz tudásának fájában kertjében lakhatott. A legelső próbát aztán rengeteg másik követte a Biblia lapjain, Isten és az ő népe történetében. Olyan, mintha a féltőn szerető Isten újra meg újra faggatná a tőle eltávolodott embert, hogy szereti-e őt, aki a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Érez-e hasonló vágyakozást, telve vannak-e a gondolatai, a lelke, a szíve vele, a szerelmes Istennel, aki az első próba után is felöltöztette előbb az embert, mielőtt annak el kellett volna hagyni az édenkertet. Akar-e ez az ember erőnek erejével visszatalálni ahhoz, aki kitárt karokkal várja? Mindig, minden próbánál ez a kérdés, csak más a díszlet. A kérdés az első parancsolat. Én az Úr vagyok a te Istened. Ne legyen más Istened rajtam kívül. És a szmírnai gyülekezet tagjainak is ebben kellett helytállni. A kérdés az volt, hogy tudják-e, akarják-e Istent, Jézus Krisztust mindenek előtt szeretni. Szmírna ebben az időben egy gyönyörű város volt. Egy ősi település, egy olyan tudományos és orvosi központ, ami messze földön híres volt a gazdagságáról, a szépségéről, a kultúrájáról. Viszont nem csak ezekről vált híressé, hanem arról is, hogy a római császár kultusz bölcsője volt. És egy olyan város, ami római birodalomhoz nagyon-nagyon hűséges volt. Mit jelent ez a hűség? Az ekkor uralkodó Domitianus császár a hűséget abban mérte, hogy az alattvalói Úrnak és Istennek ismerték el őt. Úrnak és Istennek nevezték-e őt. Ez alól a zsidók felmentést kaptak, de egyértelmű volt, hogy a keresztényeket ez komoly próba elé fogja állítani. Kit imádnak? Kibe, mibe vetik a bizalmukat? És a döntésüknek mindenképpen komoly következményük volt. Mindenképpen komoly következménye volt. Ha a keresztények nem barátai a császárnak, akkor hátratételeket szenvedhetnek el. Elveszíthetik a vagyonukat, börtönbe zárhatják őket, vagy az életüket is elvehetik a családtagjaikkal együtt. Szmirna több mártírt is adott. Ha a császár előtt hódolnak viszont, ha előtte hajolnak meg, akkor megtagadják azt a Jézus Krisztust, aki az életét adta értük, és aki visszajön majd dicsőséges uralkodóként, mindent alába alávetve. Melyik élet javára döntsenek? És a helyzetet tovább súlyosbította az, hogy ráadásul volt, akiknek érdekükben is állt próbálni állítani a szmirnai keresztényeket. A nagyjából 20 éve a zsidó lázadások leverése után jövevényként a városba érkezett zsidók a helyzetük stabilizálása érdekében igyekeztek nyíltan elkülönülni azoktól a keresztényektől, akiket ekkor egy fura zsidó szektának ismert még a világ. Sok közös volt bennük a zsidókhoz, de mégis másképp viselkedtek, mégis Jézus Krisztusban is hittek, de még nem látszott, hogy kik is ők valójában a zsidókhoz képest. És azok, akiket nem szerettek, mert lázadtak, és ezt a lázadást leverték, igyekeztek azoktól elkülönülni, akiket meg furáknak tartottak. Nagyon egyszerűen így lehet leírni a helyzetet. Hova tovább? Kezdeményező szerepet is vállaltak a zsidók a keresztények meghurcolásában, és ezáltal is igyekeztek a császárimádók jó indulatát megnyerni. Hiszen a vád mindig az lehetett, hogy nem ismerik el a császárt Istennek. És ezekért a hamis vádaskodásokért, amikor igyekezték besározni a keresztények nevét, nevezi őket a jelenések könyve írója a Sátán zsinagógájának. Mert tudjuk azt az írás alapján, hogy a sátán az, aki vádol. Ha igazán zsidóként, Isten választott népeként élnének, akkor elismernék az igazságot, és elismernék az igazat, ahogy Isten is hű és igaz, és nem próbálnak meg besározni azt. A helyzet tehát erősen szorongató, és óriási a nyomás a keresztényeken. A feltámadt és a győzelmes Krisztus a levelében ezzel kezdi. Tudok nyomorúságodról, tudok a szegénységedről, és tudok a tégedért káromlásról. Tud róla, és mégsem emeli ki őket belőle, pedig a hatalmában lenne. Pedig szereti őket. És megengedi a szenvedést az ő nevéért. És így jön a nagy kérdés, hogy Isten népeként mit kezdünk mi ezzel? És ha minden próba az Istennel való kapcsolatunkról szól, akkor az, hogy egy próbahelyzetet hogyan fogadunk, az azon múlik, hogy mi milyennek látjuk Istent, és mit gondolunk, hogy ő hogyan fordul felénk? Mi milyennek látjuk Istent, és mit gondolunk, hogy ő hogyan fordul felénk? Minden próba természetéhez hozzátartozik az, hogy szembesít, hogy feltárja az igazságot. És ezt ismerjük is a mindennapi életből. Azért van próbaidő egy állásnál, hogy kiderüljön, hogy működőképes lesz-e az a munkaviszony. Azért hajtanak végre egy új autómodellen töréstesztet, hogy kiderüljön, biztonságos-e eléggé, forgalomba bocsátható-e így. A próbák sokszor a leggyengébb pontjainkon találnak meg minket, és magukba rejtik a győzelem és a vereség veszélyét is. A győzelem és a vereség lehetőségét is egyaránt, nem veszély, lehetőség. Ez egy csupasz, messzelen, őszinte helyzet, ahol számot kell vetni azzal, hogy ki a legfontosabb az életünkben. És ezáltal akarva, akaratlanul is feltárul a mi gyengeségünk. És kulcsfontosságú, hogy ebben a pőre helyzetben kinek tudjuk a szívünk legmélyén Istent. Kinek ismerjük őt? Egy irgalmatlan főnöknek? Egy elvárásokkal teli szülőnek, aki ugyan szeret, de soha nem lehet megfelelni neki? Egy távollakó barátnak, akivel időről időre fantasztikus együtt lenni, de hogyha baj van, azt egyedül kell tudni megoldani. Ezekben az esetekben a próba teljesítménykényszert, bukástól való rettegést, magányt, Istentől való távolságot hozhat elő belőlünk. Mert érezhetjük akár azt is, hogy még aki elvileg a világon a legjobban szeret, még az is tesztelget. De lehet ez egészen másként is. Tekinthetünk a próbákban arra is, ahogyan Jézus Krisztus a levél legeslegelején bemutatkozik az üldöztetés szenvedő gyülekezetnek. Azt mondja, hogy ő az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Nem távolról, nem kívülállóként szemléli a szenvedést és a mártír halálokat, az életveszélyeket, hanem ő maga is átélte. És nem a szmirnai gyülekezettől, és nem tőlünk függetlenül tette mindezt, hanem értünk. Értünk volt halott, és értünk kelt életre, hogy kiutat adjon nekünk, embereknek a legelső és elbukott próba következményéből. Az Istentől való emberileg áthidalhatatlan távolságból. Értünk halt meg, és értünk kelt életre. Azért, hogy helyrehozza a legelső bizalmatlanság, a legelső engedelmetlenség következményét. Az összetört kapcsolatunkat Istennel. Jézus Krisztus a legkeményebb próbát állta ki értünk. Bűntelenként vállalta a kínhalált, ezzel teljes engedelmességét, szeretetét és bizalmát fejezte ki a Teremtő Atya Isten iránt, akinek a vágya, hogy utat készítsen a szeretett teremtményeinek vissza hozzá. És amikor próbák érnek minket, akkor tekinthetünk erre is. Isten megelőző, radikális szeretetére, ami abban a tettben nyilvánult meg, hogy engedte, hogy az ő egyetlene, aki valóban teljes szívéből szereti, aki édesapaként, aki apuciként szólítja meg őt, az szenvedjen helyettünk. Úgy tűnik, Isten valóban szerelmes, akinek semmi sem túl drága értünk. Valóban szerelmes Istennel van dolgunk. Gondolhatunk a szorító döntéshelyzetekben így rá. Gondolhatunk az ő megelőző szeretetére akkor, amikor választanunk kell, hogy az ő útját keressük, az ő útját követjük, vagy a saját fejünk után, az emberi bölcsesség után igyekszünk menni. Vagy tekinthetünk rá atyaként is, aki gyönyörködik abban, amikor sikerül egy újabb kihívással megküzdenünk, egy újabb hitünket érő kísértő csapdából az ő erejével győztesen kijönnünk. mert nem harcolunk egyedül. Isten az ő szent lelkét adja mellénk, hogy meghozhassuk újra meg újra azt a döntést, ami mellette szól, ami az ő szeretetére szeretettel válaszol. Vagy hogyha ezekhez most nem tudsz kapcsolódni, akkor elénk jöhet a tanító vagy az edző képe is, aki felkészít a csatákra, és a legnagyobb drukker a megmérettetéseken. Ő az, aki igazán tudja, hogy hol vannak a gyengeségeink, és az erősségeink is, és végig nekünk szurkol. Akárcsak a szmirnai gyülekezet esetében, Isten pontosan tudja, hogy mivel kell most szembenézned, és azt is, hogy mennyi ideig. Itt a levélben azt írja Jézus Krisztus, hogy megpróbáltatást kell kiállnod 10 napig. Ez a 10 nap, ez nem feltétlenül 10 napot jelent, ami rövid időnek tűnik. Mert a 10 a Jelenések könyvében egy szimbolikus szám, és időegységet jelent. Lehet, hogy 10 évet jelöl. Lehet, hogy 10 időegységet. Lehet, hogy 10 napot. Nem tudjuk pontosan mennyit. De az Isten tudja. Kézben tartja, látja az elejét, és látja a végét. Tudja, hogy meddig tart az a próba. Az ő tudtán kívül nem történik semmi. Ez egy nagyon nehéz igazság. Amit csak az old föl, hogy milyen kapcsolatunk van az élő Istennel, aki beleenged minket ezekbe a helyzetekbe. És arra biztat, arra hív, hogy ne a pillanatnyi kisebb rossz, vagy a könnyebb út alapján döntsünk, hanem az ő szeretete alapján. Hogy válasszuk a nagyobb szeretetet, abban a tudatban, hogy Isten már döntött mellettünk. Ne félj, mondja Krisztus a gyülekezetnek. Ne félj mellettem dönteni. Ne félj, légy hű, mint halálig, készen bármit elengedni értem. Kontrollt, anyagiakat, népszerűséget, hamis biztonságérzetet. És tudd, hogy én hűséges vagyok hozzád. Isten hűsége az ő szabad döntése mellettünk. Pedig újból és újból megpróbáljuk az ő hűségét. És nem mi érdemeljük ki ezt a hűséget. Nem mi érdemeljük ki Istennek azt a döntését, hogy nem hagy el bennünket bármi is történjen. És ebbe belekapaszkodhatunk akkor, amikor egy próbahelyzet után visszatekintünk és rájövünk, hogy egyrészt ez egy próbahelyzet volt, másrészt, hogy fel se tűnt, és abszolút nem sikerült megállni. Mert van ilyen is. Van olyan, amikor nem sikerül helytállni. És vannak élethelyzetek, amikor így kimondhatjuk, hogy többször sikerül nem helytállni, mint helytállni. Van ilyen. És visszatekintünk, és láthatjuk, hogy már megint volt Istennél fontosabb, és lehet, hogy ennek a következményeit nyögjük épp. Mert a próbáknak vannak következményeik. De hiába ellene vétkeztünk, és őt árultuk el, Isten még ezt a helyzetet is úgy használja föl, hogy az ő hűségéről és szeretetéről biztosítson, miközben bűnvallásra hív. Az ő irgalma napról napra megújul. És végül a tét, az élet koronája, vagy ahogy a görög szövegben áll, az élet koszorúja, a béke és a halhatatlanság szimbóluma, amit a versenyszámok győztesének a fejére helyeztek Szmirnában is. Az garantálja ezt a jutalmat az élet hosszan át tartó hűségért, aki az első és az utolsó, aki ott volt már a teremtésnél is, és trónját elfoglalva uralkodik majd az új teremtésben is. Jézus Krisztus. Gyönyörű pillanat lesz. A sok-sok küzdelem és döntés után, a célvonalon túl a teremtő és teremtményei, a vőlegény Krisztus és a mennyasszony, az ő egyháza fejükön győzelmi koszorúkkal, végre akadály nélkül szerethetik egymást. Mindaz, ami szenvedés volt, elmúlt, és a kérdések helyén nem marad majd más, csak a boldog bizonyosság, hogy hazaértünk, és megérte. Amen.
Válaszoljunk imádságba az ige hirdetése. Urunk, elénk adod azt a gyülekezetet, szárdiszi gyülekezetet, amelyik nyomorúságban és a többi gazdagságához képest szegénységben él idegen földön. És még a saját hittársai, a saját népe is ellene fordul, mint a sátán zsinagógája, válogatott támadásokkal támadja őt. És nincs mellette senki, aki bátorítaná, vagy hozzászólna. Mindenki ott hagyta. És ezt az egészet keretezi a halál, aki meghalt és él. Így kezdődik a szakasz, és így végződik, hogy nem árt a második halál. És ebben az elveszett helyzetben érkezik a szerelmes levél attól, aki halott volt, de már él, hogy tudok a te nyomorúságodról, hogy ott vagyok melletted, hogy nem tart örökké ez a szorongatott állapot. És köszönjük azt, hogy nem csak a szerdiszi gyülekezet állapotáról tudsz, nem csak őket nem hagyod egyedül kétségek és küzdelmek között, hanem így szólsz ma hozzánk is. Köszönjük azt, hogy amikor azt mondja a világ, hogy szegény vagy, akkor látszólag ellentmondáson azt mondod az igében, hogy te gazdag vagy. És köszönjük, hogy ez a valóságos igazság, hogy gazdagok vagyunk, mert a te leheleted lehelt bennünket életre. Hogy gazdagok vagyunk, mert az Atya mennyei országában az összes kincs rendelkezésünkre áll. Köszönjük azt, hogy biztonságban vagyunk, mert az életünk be van írva az életkönyvébe. Köszönjük azt, hogy Jézus Krisztus eltettett számunkra az élet koronáját, a győzteseknek a fejdíszét. És köszönjük azt, hogy minden nehézség és küzdelem között arra biztatsz bennünket, hogy legyünk hülyek, mint halálig. Hogy bármi is történik körülöttünk, te velünk vagy, és mi te veled. Köszönjük azt, hogy helyet készítettél számunkra, életet, reménységet és biztonságos jövőt. És köszönjük, hogy te vagy így mindazokkal közülünk, akik küzdelmekben, nehézségben, gyászban, betegségben vannak. Nem hagysz el bennünket. Gondolsz ránk, megszólítasz bennünket. Megerősítesz bennünket. Mondjuk el még azt az imádságot, amit Jézus Krisztustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké.